Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 32. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltében. Helyünket, és a 425-ös dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. A 425. dicséretünknek mind a négy versét: ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Thank you. Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk nyitott szívvel és figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 10. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Somogyi Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk a mai vasárnapon. Ezek a kérdések és a rájuk adott felelet az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül is ahhoz a tételhez, amelyeket az Atya Istenről hiszünk és vallunk.
Micsoda az isteni gondviselés! Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyei és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart, és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárazság, terméken és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden, nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének a megismerése? Azt, hogy minden némi viszontagságban tűrők, a boldogságban hálálatosak, a jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem lehet, tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk, amely Máté evangéliumának 4. fejezetéből szól hozzánk. Máté evangéliumának 4. fejezetében az első verstől a 11. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden íj szájából származik. Szent városba, a templom pár. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok a tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak ördög, és álltak neki. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az Úr beszédét, és adja, hogy megértessük hozzánk való személyes üzenetét. Jertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, ha úgy tudunk már az életünkre tekinteni, és egyben te reád is, hogy minden, ami velünk történik, nem csak történetesen, véletlenszerűen történik velünk, hanem általad rendelt úton és módon. Így adunk hálát neked az elmúlt hétért, mindazért, ami mögöttünk van az életünkért, És így köszönjük meg neked azt, hogy ide vezettél és ide hívtál ma bennünket, önmagadhoz a te igét közelébe, hogy az életnek beszédét halljuk és azt megértsük a te igédből és annak hirdetéséből. Köszönjük ezt a te csodálatos gondviselésedet, keresésedet, és kérünk is azért, hogy segíts meg bennünket, hogy megértsük, és ki tudjuk mondani azt a felismerést, amit egykor a tanítványok fogalmaztak meg, hová mehetnénk, az örök élet beszéde van te nálad. Így engedd meg, hogy figyelmünket a te igédre fordítsuk ebben az órában, és munkád is szent lelked által, hogy ez a beszéd érthető legyen közöttünk. Adjad, hogy a mi figyelmünk meg ne lankadjon, és adjad, hogy értelmünkön keresztül a szívünkbe, lelkünkbe érkezzen a te szavad. Van erre hatalmad? Meg tudod tenni, hiszen teremtő Úr vagy, mennyei édesatyánk, aki megváltoztatod az ember életét, szívét, és ezért a csodáért kérünk téged ezen a mai napon is, és ebben az órában. Te tudod igazán, hogy milyen változásokra van szükség a mi életünkbe. Hiszük, hogy ki is munkálod ezt jótetszésed és akaratod szerint. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, és áld meg a mostani összegyülekezésünket. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, a 226. dicséretünk első két versét énekelve folytassuk könyörgés, első két versét énekeljük, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliumának 9. fejezetéből, a 14. és 15. versekből, ahol ezeket találjuk megírva. Akkor odamentek hozzá, tudnilik Jézushoz, János tanítványai, és megkérdezték: miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: gyászolhat é a nász nép, amíg velük van a vőlegény, de jönnek majd olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Kedves testvéreim, az egyházi év rendtartása szerint a mai vasárnapunk az úgynevezett nagybőjti időszak kezdete. Az egyházi év advent első vasárnapjával szokott elkezdődni, és a nagybőjti időszakkal belépünk tulajdonképpen a húsvéti ünnepkörbe. Azt elmondhatjuk, hogy a bőjt különös okot ad nekünk sok mindenre, sokféleképpen gondolkoznak róla maguk a keresztjének is. Mindig időszerű az egyházban beszélni a bőjtről, és nem csak kampányszerűen, ahogy ez az egyházi év kapcsán szokott lenni. Tudnélik, hogy egyszer-kétszer egy évben a bőjti időszakban szólunk a bőjtről, aztán utána, mint ha elfelejtkeznénk erről az egészről. De éppen a felolvasott ige, amelyet az imént hallhattak a testvérek, okot ad nekünk arra, hogy átgondoljuk, hogy a bőjtről mindig időszerű gondolkoznunk, és ezzel kapcsolatosan a látásunkat, vélekedéseinket tisztán tartanunk. Hiszen mit mondott Jézus János tanítványainak? Akik oda mentek hozzá 2000 évvel ezelőtt, és kérdést tettek neki föl, mi és a farizeusok, mi gyakran bőjtölünk, de a tanítványaidat, Jézus, nem látjuk bőjtölni. Miért van ez? Jézus mit mondott nekik? Azt mondta nekik egy hasonlattal, hogy amíg a nász nép között van a vőlegény, addig nem illő dolog a szomorúság és a bőjtölés, de, folytatja Jézus, eljönnek napok, amikor elvétetik a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak. És hát akárhogy is nézzük Jézusnak ezt a mondását, meg kell állapítsuk azt, hogy Jézus önmagát helyezte ebben a képben a vőlegény szerepébe, és azt mondta, hogy amíg a vőlegény a násznéppel van, nem helyén való a bőjtölés, nem annak van az ideje, de majd elvétetik a vőlegény, és akkor bőjtölhetnek. És ez számunkra azt is jelenti, hogy Jézus a mennybe menetele után testileg nincs többet közöttünk, tehát időszerű, hogy a bőjtről beszéljünk, gondolkozzunk. Amikor a hétköznapi ember a bőjtről gondolkozik, akkor általában egy másik fogalom is előkeveredik, és ez a fogalom a kísértés fogalma. Sokszor a kettőt, a bőjtöt és a kísértést úgy gondolják az emberek, egy hasonlattal élve, mint amelyek egymásnak az ellenfelei. Két csapat focizik a pályán, a bőjt és a kísértés, és a legtöbb ember úgy gondolja, mindig az a kérdés, hogy ki áll nyerésre. Azonban a két fogalom, a bőjt is, meg a kísértés is erősen félreértelmezett körülöttünk a világba, és ezért okunk van arra, hogy ezt újra és újra magunk előtt is tisztázzuk, hogy mit ért a Biblia, és mit kell, hogy a Biblia alapján a keresztény ember értsen a bőjt és a kísértés fogalmain, hogyan kell és hogyan lehet ezzel nekünk élni. Ha valaki a Bibliában egy kicsit szétnéz, akkor azt fogja látni, hogy a bőjt mindig úgy kerül elő a Szentírásban, mint ami kapcsolódik valamihez. Általában egy folyamathoz kapcsolódik a bőjt. Nem találkozunk a bőjttel úgy az Új Szövetségben, mint ami cél lenne, mint amit a bőjtölők el akarnak érni, hanem a bőjt mindig kapcsolódik. Egy kísérő jelenség a bőjt a keresztjének életébe, egy eszköz, inkább így lehetne mondani, nem cél, hanem egy eszköz, azért, hogy a cél, amit maguk elé vettek a keresztjének, vagy ő eléjük adott Isten, jobban érthető, vagy hatásosabban megvalósuló legyen. És azt gondolom, testvérek, hogy ezt rögtön a szívünkbe be kell írni. Mert a keresztjének gyakran itt vétik az első hibát, hogy azt mondják maguknak, hogy most böjtölni fogunk. Ez a célunk, hogy böjtöljünk. És általában, amikor egy keresztjén így gondolkozik a böjtről, hogy a böjt az egy cél, már meg is bukott az egész dolog. Nem szoktuk kiplakátolni a böjtjeink eredményét sehova, pontosan azért, mert rosszul indulunk neki, hamar el is esünk és elbukunk benne, és az ember a szégyenét nem szokta kiteregetni, nincs miről beszélnünk. Tehát meg kell azt értsük, hogy a böjt önmagában nem cél, hanem kapcsolódik ahhoz, hogy az ember célhoz érjen. Ilyen módon az Új Szövetségben találkozunk a böjttel, mint ami kapcsolódik imádsághoz. Ahhoz, hogy emberek Istennel beszélgessenek. Aztán azt is látjuk, hogy kapcsolódik a böjt ördögűzéshez. Aztán találkozunk vele úgy, mint ami kapcsolódik egy útkereséshez, amikor a keresztjének döntés előtt állnak, és ez a döntésükhöz hozzá kapcsolódik a böjt, majd találkozunk vele úgy is az Új Szövetségben, mint ami emberek útrabocsájtásához kapcsolódik, szolgálatba állításához kapcsolódik. Nem csak egyéni emberek böjtöltek, vagy egyes személyek a Biblia szerint, hanem olykor közösség is böjtölt együtt. Ha ezeket a dolgokat, amelyekhez a böjt kapcsolódik az Új Szövetségben, egymás mellé tesszük, akkor egy dolog mindenféleképpen láthatóvá válik, hogy tudnélik, a böjt mindig olyan folyamatokhoz kapcsolódott a keresztjének életében, amikor a hívő emberek Istennel valamilyen módon mélyebb közösségre szerettek volna jutni. Valamit meg szerettek volna érteni. Valamit célhoz, az Istennel való kapcsolatukba el szerettek volna jutni. Ehhez kapcsolódik oda, mint egy járulékos elemként a böjt. Mindig olyan folyamatok kísérő jelensége ez, ahol az ember célja az Istennel való közösség munkálása az engedelmesség által. A keresztjének azért keresték imádságban Isten akaratát, mert Istennel mélyebb közösségre akartak jutni. Nem akarták Isten haragját magukon, Isten büntetését magukon, és ezért keresték, hogy mi az Isten akarata. Közösségre akartak jutni Istennel. Egyre szorosabb közösségre. És a böjt ebben őket segítette. Tehát nem cél volt a böjt, hanem egy célhoz való elérkezés kísérő jelensége. Mindenféleképpen igaz az a gondolkozás a böjtről, ami általában a hitetlen emberek fejében is összekapcsolódik a böjttel, hogy ez valami fajta megvonás, de használjuk inkább ezt a szót, hogy önmegtagadás a cél megvalósulása érdekében. Ez, tudnélik, a böjt, az mindig azt jelenti, hogy az ember valamit megtagad. Valamit megtagad azért, hogy a célhoz hatásosabban érkezzen oda. De mielőtt tovább lépnénk, el kell mondjuk azt, és ki kell mondjuk azt, hogy nem találjuk úgy a böjtöt a Bibliában soha, mint valami fajta érdemszerző eszközt. Hogy majd ezáltal valami többre tart bennünket Isten. Hanem inkább a célra való koncentrálásnak, a cél elérésének az érdekében böjtölnek emberek, és tartanak böjtöt közösségek. Olyan ez, hogy még közelebb hozzam a testvérekhez, mint amikor valaki koncentrál a győzelemre. És ma, amikor a sajtó, az internet sokféle információt ad nekünk látni, amit korábban nem láthattunk, talán jobban belelátunk olyan emberek életébe, akik valamilyen célt tűztek ki maguk elé, és lekövethetjük, hogy mit tesznek meg azért, hogy célba érjenek. Talán a legkézenfekvőbb hasonlata a sportolóknak a hasonlata, akik sokszor azért, hogy a dobogó legfelső fokára állhassanak, félrevonulnak, kikapcsolják az életükben a külvilágot, igyekeznek mindenféle olyan ingert megszüntetni, vagy ingerforrást kikapcsolni, ami a figyelmüket elvonná a céljukról, hogy tudnék győzni szeretnének, elsők szeretnének lenni. Ebben az elvonulásukban elmélyednek, ha már sokat beszélnek arról, hogy egy sportolónál nem csak az számít, hogy fizikailag hogyan, mi módon készül föl egy versenyre, hanem nagyon sokat számít az, hogy szellemileg, agyban, értelemben, hogy adja magát oda erre az ügyre, és ilyenkor a sportolók mást esznek, máshogyan pihennek, azért, hogy célba érkezzenek. Azt gondolom, hogy a bőjt valami hasonló dolog ehhez. De a keresztény értelmezésben a bőjt semmiképpen sem élettanilag értelmezendő. Hát amíg egy sportoló azt mondja, hogy ő bizonyos ételeket nem eszik, másokat meg eszik azért, hogy célba érkezzen, azért a keresztény bőjt az semmiképpen nem értelmezhető ilyen módon élettanilag. Csak az Istennel való kapcsolat ápolásában nyer értelmet. Az ember megtagadja önmagát, vagy megtagad magától dolgokat, mert egy bizonyos cél felé tart, és ezt a célt el akarja érni. Kikapcsol, megtagad dolgokat azért, hogy odaállhasson, hogy elérhesse a célt. Ebben olykor benne van az étel is, máskor más dolgok esnek bele. Összetett dolog a bőjt. És ezért is szeretnék a testvéreknek ezen a mai napon, és ebben az ige hirdetésben nem arról beszélni, hogy mit lehet enni, vagy mit lehet inni, vagy mit nem lehet enni, és mit nem lehet inni. Mert a legtöbbször sokszor keresztjének is csak ide alacsonyítják az egész bőjti gyakorlatot. Hogy akkor most nem lehet enni, most nem lehet inni. Sokkal inkább oda kell nekünk figyelni ezen a mai napon Jézus tanítására. Aki azt mondja, hogy majd bőjtölnek a tanítványai akkor, amikor nem lesz velük a vőlegény. És erre odafigyelünk, erre a Jézusi mondásra, és megpróbáljuk ezt mélyen értelmezni, nem csak a felületen, akkor eljuthatunk oda, hogy Jézus ezzel nem kevesebbet állít, mint hogy a helyesen megélt keresztény élet az bőjt ebben a világban. A helyesen megélt keresztény élet az bőjt. Azt mondja, majd akkor bőjtölnek, amikor nem lesz velük a vőlegény. És azt mondja, amikor a vőlegény ott van a násznépe, akkor nincs helye a bőjtnek. Testvérek, a világban való élés, de a világtól való függetlenség folyamata, a keresztény életnek a bőjtje. Mert mi a keresztény élet szemlélete? Az a keresztény élet szemlélete, testvérek, hogy itt élünk, de mi előre tekintünk. Mi előre tekintünk. A világnak nem ez a szemlélete. A világ azt mondja, itt élsz, és élj annak, amit látsz, a mának. A keresztény szemlélet túltekint a láthatókon. A láthatatlanokra tekintünk. Ezért is mondja a világ a keresztényekre, hogy bolondok. Hogy bolondok. Mert hogy lehet valaki olyan bolond, hogy arra néz, ami láthatatlan. Miért nem él a mának? Annak, ami fogható. Annak, ami megragadható. A keresztény ember, az igaz keresztény ember, nem a névleges keresztény, hanem aki hisz, testvérek, az mindig a láthatatlanokra függeszti a tekintetét. Istennek akar tetszeni. Istennek akar engedelmeskedni. Nem a világnak. Nem a világi trendeknek. Nem a divatoknak. És amikor a keresztény ember él, akkor Istenre koncentrálva éli meg a földi életét. Ezt hajtja végre. Engedelmeskedik Istennek. Azt gondolom, hogy látnunk kell azt, hogy a keresztény élet böjtje az addig tart, amíg a keresztény ember életében ki nem teljesedik az Istennel való kapcsolat. És bármilyen furcsa, azt kell mondanunk, hogy a keresztény élet böjtje addig tart, amíg majd a mennyben meg nem látjuk színről színre a mi Urunkat. A keresztény ember életében a böjt nem egy kampány, ami bizonyos időszakokban tart, máskor meg elfelejtkezhetünk róla. Hanem a helyesen megélt keresztény élet az úgy, ahogy van böjt, attól a pillanattól, hogy megtértünk, hogy megértettük, és elfogadtuk a szívünkbe, engedtük az evangéliumot, egészen odáig, amíg meg nem látjuk majd a vőlegényt a mennyben, a mi életünk itt a földön böjt. Amikor erről beszélünk, hogy tudnék a földi életünkben Istennek akarunk engedelmeskedni, neki akarjuk magunkat odaszánni, akkor nyer értelmet a kísértés fogalma is. És ha ezt megértjük, a keresztény életnek a böjtjét, akkor fogjuk megérteni a kísértésnek is a lényegét. A kísértés elválaszthatatlan a kísértőtől. Ezt láttuk Jézus megkísértésének a felolvasott történetében is, hogy megjelenik a kísértő, és ő kísérti meg Jézust. Nem lehet a két dolgot elválasztani egymástól. Nincs kísértés kísértő nélkül. Valaki ott áll minden kísértés mögött. És ezt nem rejti vék alá Szentírás, hogy ez nem más, mint az ördög. Mint ahogy a leírásban is, ha figyeltünk, láttunk, hogy először úgy írja Máté, hogy megjelent a kísértő, aztán tisztázza, és odaírja, hogy mindenki számára tisztázza, hogy ez az ördög. Ez az ördög. Mi az ördög célja? Ott van előttünk a felolvasott történetben, testvérek. Az az ördög célja, hogy Jézust elszakítsa az atyától. A kísértőnek és a kísértésnek mindig ez a célja, hogy az embert Istentől elszakítsa, Istennel szembeállítsa. Ez történt a paradicsomban, ott, ahol az ember, Ádám és Éva harmóniában volt Istennel, megjelenik a kísértő, és mi a célja? Az, hogy ezt a harmóniát megtörje. Hogy az embert Istennel szembe fordítsa. Hogy engedetlenségre csábítsa. Hogy az ember ne azt tegye, amire Isten őt teremtette. Ami az Isten célja az emberrel. Ezt teszi a kísértő, és ezt teszi Jézussal is. Jézus eljön erre a földre, azért, hogy tökéletes és egyszeri áldozatként az atyát megengesztelje a választottak bűnéért, és mi az ördög célja? Az, hogy ettől Jézust elfordítsa. Kínál neki mindent. Mindent, ami abban egyforma, hogy Jézust szembefordítaná az atyával. hogy kísértse meg az atyát, hogy a hatalmat vegye el az atyától, hogy csináljon valami olyasmit, ami nem oda való. Ez a kísértő kísértése, testvérek. Maga a kísértés nem bűn. Nem bűn. A bűn az, amikor a kísértésnek az ember enged. Mivel a kísértés a kísértőtől származik, nem az emberből jön elő, az ördög áll a háta mögött, ezért tudnunk kell azt, hogy az ördögöt mi nem irányítjuk. Ezért az, hogy az ördög megjelenik, és az embert, a keresztény embert csábítgatja valamire, ez önmagában még nem bűn. Erről nem tehetünk. Arról tehetünk, hogyha engedünk az ördög kísértésének, és hagyjuk, hogy az Istennel való harmonikus kapcsolatunk megtörjön. Ez már bűn. De ide elvezet egy út, amely úton meg lehet állni. Ezt látjuk Jézus példájában. Hogy a kísértő vonná őt egy másik cél felé, Jézus meg azt mondja rá határozottan, hogy nem. Hogy nem. Nos, testvérek, a kísértés ez. Nem akarok semmit bagatelizálni, testvérek, de félre ne értsük, a kísértés nem az, hogy a böjti időszakban elmegyünk a henteshez, és szép frankó nagy friss csülkök vannak ott a hűtőpultba. A kísértés nem ez. És nem az, hogy bemegyünk a spájzba, és ott vannak jóféle édességek, amiket hát ennénk, ahogy a csövön befér. Nem ez a kísértés, testvérek. A kísértés a Bibliában az, amikor az Isten gyermekét az ördög arra vonja, édesgeti, hogy forduljon szembe Istennel. Ilyen értelemben, ha ezt szorosan vesszük, akkor azt is kell mondanunk, hogy kísértés elsősorban Isten gyermekeit érinti. A hitetlen ember nincs Istennel harmóniába. Az eleve benne van egy olyan állapotban, amit a Biblia lázadásnak nevez. A hitetlen ember bűncselekszik, nem bántja a lelkiismeret, nem akar Istennek tetszeni. Ő úgy érzi jól magát, hogy a mának él, hogy magának él, hogy a maga gondolatai szerint él. Az ördögnek úgy mondom, hogy nincs munkája vele. Időnként megtölti az autót benzinnel, hol ezzel, hol azzal, hogy menjen tovább azon az úton, amelyen tart. Mert az ördög szempontjából jó felé tart. Időnként egy divat, egy világszokás, keresztény ember mindig meg kell, hogy gondolja, hogy belelépe, azonosul-e vele. A hitetlen embernek természetes, újabb cél, élhetek magamért, munkálkodhatok magamért, kereshetem a magam jó sorát, és az ördög széles vigyorral ott áll a háttérben. Kísértés a kísértőtől elválaszthatatlan. Mit akar a kísértő? Azt, hogy megtörjön az ember és az Isten között való harmónia. Testvérek, érdekes dolog ez, mert minél inkább szeretne valaki Istennel szoros közösségben lenni, annál jobban számíthat rá, hogy az ördög mindent be fog dobni, hogy ezt megtörje. Nem, ha valaki arra adja magát, hogy én az Istennel összeszeretnék még jobban borulni, még jobban meg akarom érteni, hogy mit jelent az, hogy ő mennyei atya, mit jelent az, hogy ő megváltó, hogy lehet neki engedelmeskedni, azaz egyre jobban harmóniára akarok lépni Istennel, mire számíthat az ilyen ember? Van valaki a kísértő, aki meg pont ezt nem akarja. És hol cselekszik a kísértő? Ott, testvérek, ahol ez az indulat, ez a vágy megszületik. Ahol nincs ez a vágy, ott a kísértőnek nincsen dolga. Hát mondhatnánk akkor azt, mert ilyenek vagyunk ebben az évszázadban, hogy hát akkor az a legjobb, ha az ember langyosan tartja az Istennel való kapcsolatát. Hogy hát azért megvan az Istennel való kapcsolat, de a sátán se rugózik nagyon. Nem kísért nagyon, mert nem olyan szoros ez a kapcsolat. Hát meg kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy ennek vagyunk tanúi. hogy a keresztények így gondolkoznak egyre jobban világszerte, hogy nem kell az Isten olyan sűrűre venni a kapcsolatot. Nem kell arra törekedni, hogy az Istennel harmóniára jussunk teljesen, mert akkor jön a kísértő, jön a világ, ezek a bolond keresztjének, tartsuk langyosan az Istennel való kapcsolatot, akkor nyugszik a sátán is, persze ez egy tévhit, a világ se piszkál bennünket, és hát a végén mégiscsak célba érünk. Sok keresztjén elhitte, hogy nem kell nekünk a dobogó legfelső fokára törekedni, elég nekünk az a utolsó hely is, majd valamikor beslattyogunk a mennyországba. Legkisebbek már úgyse lehetünk, mert az le van foglalva Keresztelő Jánosnak, Jézus tanítása szerint, hát maximum nem az első sorba fogunk ülni. Nagyon rossz gondolkozás, testvérek. És nagyon helytelen gondolkozás. Valahol azt mutatja, hogy az az ember, aki így gondolkozik, nincs tisztában azzal, hogy Isten mit vár tőlünk, hogy Isten mit szeret. Mert világosan elmondja az ige, hogy Isten a langyosságot azt nem szereti. Nem szereti azt az emberi logikát, amely így logikázik, hogy jó leszek én az Isten országába 128.532-nek is. Azt mondja Jézus a laodíceai gyülekezetnek, hogy vaj, ha meleg volna, vaj, ha heves volna, vagy ha hideg volna, de mivel ilyen langyos meleg vagy, ilyen semmilyen, ezért kivetlek az én számból. Nagy baj, hogyha Isten gyermekei úgy gondolkoznak, és elhitetik magukkal azt, hogy nem kell az Isten dolgát olyan komolyan venni, nem kell törekedni az Istennel való mély kapcsolatra. Elég ezt csak úgy tartaléklángon tartani, hogy a mennyországban még becsusszanjunk. És itt a földön se legyen nagy hátrányunk abból, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Ha elhatároztad, és elhatározod, hogy az Istennel szeretnél szorosabb közösségre jutni, számolj vele, talán már át is élted, hogy az ördög is rákapcsol. És majd megkísért, mert ő kísértő, és azt akarja, hogy közted és az Isten között ne legyen harmónia. Azonban, ha azt mondjuk, hogy ezzel nem békülhetünk meg, nekünk mégiscsak törekednünk kell az Istennek való engedelmességre, mi bátorít meg bennünket? Az bátorít meg bennünket, testvérek, amit olvasunk Jézusról, és amit tanít róla a Szentírás. Ez pedig nem más, mint a győzelem. Mint a győzelem. Az bátorít meg bennünket, hogy azt olvassuk itt Jézusról, hogy miután az ördögnek világossá teszi, hogy számára az atyával való harmóniánál nincsen fontosabb, azt olvassuk, hogy ekkor elhagyta őt az ördög. És ez nem azt jelentette, hogy az ördög levonult a pályáról, és soha többet nem jelent meg Jézus Krisztus körül, hanem azt jelentette, hogy meghátrált ebben az ütközetben. Jézus pedig győzött. Hogyan győzött? Úgy győzött, hogy az Atya igéit sorolta és vette elő, amit az ördög igyekezett elferdíteni, hogy ezáltal az Atyát valami más színbe tüntesse föl. Jézus meg helyre rökte ezt a képet. Krisztus győzött, és azt mondja Pál apostol, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Testvérek, nem kell félni a Jézus Krisztus az Istentől, Istennel való mély közösségtől, mert noha több kísértést fog jelenteni, de mégis amikor Istennel mélyül a mi kapcsolatunk, akkor egyre mélyebbre lépünk az ő győzelmébe. És ahogyan ő győzött, úgy győzünk mi is. Testvérek, ez nem egy olyan dolog, amit az ember tapasztalat nélkül megláthatna. Ez nem egy olyan dolog, amire bárkit rá lehetne venni vagy beszélni. De minél jobban megismerjük Istent, minél közelebb lépünk hozzá, annál jobban fel fog előttünk ragyogni, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus győzött. Mi csak ennyit mondunk, hát feltámadt. az átlag keresztjén. Feltámadt. És jó része a keresztényeknek el se hiszi. De akik közel lépünk Jézushoz, és a vele való kapcsolatban egyre mélyebbre jutunk, mi tudjuk, hogy ez a feltámadás, ez a mi feltámadásunk is. Ezért van az, hogy nem félünk akkor, amikor meghalunk, amikor a halál közel jön hozzánk. Mert tudjuk, hogy ahogy Jézus Krisztus feltámad, úgy fogunk mi is föltámadni. Testvérek, akadémiai távolságból ezt az ember nem hiszi el. Erre az ember azt mondja, bolondság. De amikor közel lépünk Istenhez, és vele mélyül a mi kapcsolatunk, akkor ez a bizonyosság egyre-egyre mélyebb a mi szívünkbe. És minél bizonyosabbak vagyunk például e felől, hogy a halál nem végállomás, a világ annál hülyébbnek néz bennünket. Bocsánat a kifejezésért. De ez történik. És azt mondják, megbolondult. Az élet ez, ami itt zajlik, nem? Mit beszél ez arról, hogy a halál utáni győzelem, meg mennyország? Az, aki nem lép Isten kapcsolatában mélyebbre, előbbre, testvérek, az, amikor ilyet hall, megriad. És azt mondja, hát lehet, hogy tényleg igazuk van. Aki meg Istennel mélyebb közösségben van, az azt mondja az őt gúnyolónak, hogy gyere, üljünk le, nézzük meg, hogy mire alapozom én ezt a bizonyosságomat. Értsd meg te is, hogy van valaki, akiben én hiszek, akivel szoros közösségem van, aki föltámadott, és ő hordozta az én bűneimnek nem csak a büntetését, hanem ő az engesztelés, és ő az örök élet is. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy talán megértitek azt, hogy a helyesen megélt keresztjén élet, az nem világkövető élet. A helyesen megélt keresztjén élet, puritán élet ebben az értelemben, nem akarja ebben a világban learatni a babérokat, mert valami távolabbi célra néz, Jézus Krisztusra, máshol látja az élet győzelmét, nem az emberi elismerésben, nem a meggazdagodásban, hanem a győzelmét Istenben látja, a mennyben látja. Testvérek, a mi életünk az nem savanyú lemondások sorozata, amiért a keresztjének nem szeretnek böjtölni, meg egészen buta dolgokat gondolnak a böjtről, hogy ez ilyen savanyú lemondás. A mi életünk, testvérek, az a mennyei győzelemre való koncentrálás. És ami bennünket a mennyei győzelem elérésében akadályoz, azt félre tesszük. Azt félre tesszük a földi életünkbe. Ez a földi életünk megélésének a motorja, a miértje. Tehát mi nem azért tesszük félre a földi dolgokat, mert azt mondjuk, hogy akkor jobb helyezésünk lesz a mennyben, hanem azért tesszük félre, mert akadályoz bennünket abban, hogy a mennyei célt elérjük. Elvonná a figyelmünket, elvenné a figyelmünket, és mi erre ezért mondunk nemet. Krisztusért és Krisztusban minden átértékelődik ezen a földön. Nem azért, mert a keresztjének úgy tanítják, hanem azért, mert ha valaki egyszer hitre jut és megérti Krisztus titkát, az evangéliumot, testvérek, akkor egyszerűen átszíneződik a világ, és átértékelődik. Pál apostol azt mondja, Filippi 3.7, amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak, szemétnek ítélem. Nem mondta senki Pál apostolnak, hogy azt kárnak és szemétnek kell ítélni. Nem tanították neki a keresztjének, hogy Pál ezt így kell mondani. Azt mondja, amik egyszer nekem nyereségek voltak, azok a célok, amelyekre törekedtem itt a földön. Nos, Krisztusért, Krisztussal találkozva átminősültek. És milyen érdekes, hogy az egykori célok, amiért oda tette magát, hova kerülnek? A szemétdombra. A szemétdombra. Aki nem látja Krisztust, az mindig savanykodni fog. Hogy erről is le kell mondani, meg arról is le kell mondani. Annak a hívő élet nem lesz más. Csak egy örök kesergés, amiatt, hogy a másiknak lehet, nekem meg nem lehet. De aki látja Krisztus testvérek, annak a szívébe maga Krisztus átértékeli a dolgokat. Nem biztos, hogy egyik napról a másikra. De egyre jobban tisztítja a mi látásunkat a vele való közösség, és az ember azt tudja mondani, kár és szemét. Igen, régen futottam érte, régen nagyon fontosnak tartottam, de Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem. Ugyanez az apostol Korintus 1 Korintus 9-ben ezt mondja, én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem a levegőt csapdossa és vagdossa, hanem megsanyargatom a testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, valamilyen módon magam méltatlanná legyek. És ezzel beszél Pál apostol keresztjén élet bőtjéről. Azt mondja, a cél, ami ott lebeg előttem, az nem egy ilyen akadémikus dolog, hogy vagy ott van, vagy nincs. Nem vagyok bizonytalan, nem a levegőt vagdosom, és mit csinálok? Én a keresztjén tanító. Megsanyargatom a testemet és szolgává teszem, miközben mindenki testi módon él körülöttem, én megtagadom a testemet, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Azaz, hogy amíg a mennyei célt hirdetem az embereknek, nehogy arról szóljon az én életem, hogy az én földieknek élek. Hányszor vetették az egyház és a hívők szemére azt, hogy prédikálják a mennyországot, de a földi életük ugyan olyan, mint a világi embereké. És ugyanúgy tepernek, kaparnak a földi élet céljaiért. Pál apostol mit mond? Ami nekem egyszer nyereség volt, amiért küzdöttem, kapartam, azt most félreteszem, megsanyargatom a testemet, átgondolom a dolgokat az életembe, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Pál apostol azt mondja, hogy élek a hitem szerint. Testvér, úgy fejezem be ezt az ige hirdetést, fontos-e neked még a cél? És ha valamire szükség van, akkor legelső sorban talán ebben a bőti időszakban az, hogy vizsgáld meg az életedet, hogy milyen célok felé törekszel. Látod-e Krisztust? Célod-e az, hogy az Istennel, Jézus Krisztus által egyre szorosabb és mélyebb kapcsolatra lépjél? Célod-e ez? Fontos-e még ez a cél? Vagy az lett a cél, hogy kényelmesen elballagjunk a mennyországig? Legyen fontossá neked Krisztus, mert Krisztusnak mindennél fontosabb voltál. Az a történet, amit Máté evangéliumának 4. fejezetéből felolvastam, az arról szól, hogy mi mennyire fontosak voltunk Krisztusnak. Ő azért mondott nemet a sátánnak, azért tagadta meg a kísértőt és a kísértést, mert ha nem teszi ezt meg, akkor te meg én elkárhoznánk. De fontos voltál neki. És az atyának való engedelmesség által, a mindhalálig való engedelmesség által megszerezte neked az üdvösséget, ha te az ő gyermeke vagy. Nem teheted meg. Nem teheted meg, hogy azt mondod, nem annyira fontos ő nekem. Ha valamire, akkor segítsen el bennünket erre a fölismerésre, ami Urunk Istenünk. Amen. 32. Zsoltárunk 4. versét énekeljük, és imádkozzuk most a 32. Zsoltárunk 4. versét, te vagy oltalmam, őrizd meg engemet.
Engemet. Vigasztalj meg, hogy ő rendezhesse, és vigad néked énekelhessek. Tanítlak téged, hogy mondd az Úr Isten, és vezérellek az igaz ösvényen. Szememmel mindig reád vigyázok, és igazgatlan rád gondot tartok.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy mindvégig hűséges voltál az Atya akaratához, és engedelmes voltál, mint halálig. És köszönjük, hogy győzelmed a mi életünk győzelme is, amennyiben hiszünk te neked. Köszönjük, hogy bátorítasz, buzdítasz bennünket is az engedelmességre, arra az engedelmességre, amely nem a világot követi, hanem amely az Atya akaratának való engedelmesség. Kérünk, hogy segíts meg bennünket, akik talán a kísértésekben megriadtunk, akik talán a veled való kapcsolat mélységeit nem akartuk ápolni, és azok felé nem törekedtünk, hanem langyos módon éltük és éljük meg életünket. Könyörüljél meg rajtunk, hogy szeressünk téged, azzal a halálos szeretettel, amellyel te is szerettél bennünket. Segíts meg bennünket, hogy ennek a földnek sokféle múlandósága el ne vonjon bennünket a múlhatatlan világ örök értékeitől és kincseitől. Tisztogasd meg így a mi gondolkozásunkat, legfőképpen a hitünket, és adjad, hogy lássunk téged, aki mindent megtagadva jutottál abba a mennyei dicsőségbe, amely az Atya dicsősége, és ahova várod a te gyermekeidet. Urunk, segíts meg bennünket életünk harcaiban és küzdelmeiben, hogy nálad a te igédben keressünk vigasztalást és erőt. Ezért is segíts, hogy sokféle fontosnak ítél dolgot félretéve, hadd tudjunk ebben az életben elmélyedni a te igédben, a te szentségedben, élni a te dicsőségedre. Adj nekünk erőt, amikor mindez bolondságnak titulálják körülöttünk, hogy mi megálljunk te melletted, ahogyan te is megálltál mellettünk, Úr Jézus Krisztus. Kérünk téged, hogy így áld meg a mi életünket, és te légy a mi pártfogónk, amíg célhoz nem érünk. Kérünk most téged különösképpen azokért, akik megszomorodtak és gyászsal a szívükbe vannak itt közöttünk, hogy lépjél ő hozzájuk is közel, hogy ne lássák úgy, hogy a halál végállomás, hanem hadd értsék meg azt, hogy van mennyország, ahova te el tudsz bennünket segíteni és el tudsz bennünket vezetni. Köszönjük, hogy ez a te célod velünk, ezért szól a te ígéd és ezért hívogatsz bennünket hitre önmagadhoz. Hadd lépjük meg, Urunk, azt a lépést, amit nekünk kell meglépni. Legyen tiéd a dicsőség, Urunk, mindenért, ami történt, amit kaptunk tőled, amivel megáldottál bennünket, és így legyen tiéd a dicsőség mindazért, amit elkészítettél számunkra, itt a földön, és odaállt a mennyben. Amen.